Szeretett testvérem, bizonyság tételem alapigét a János írása szerinti evangélium 14. részéből olvasom, a 15., 16. versből és a 17. vers elejéről. Jézus a tanítványainak mondja, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az elmúlt hetekben kezdett sorozatunk szerint nagyon alkalmas volna pünkösd ünnepe arra, hiszen az egyház, a keresztény egyház születésnapjának is nevezzük, hívjuk ezt az ünnepet, hogy tehát ebben a sorozatban most a keresztény egyházról, amelynek Jézus Krisztus a feje, mi pedig a tagjai vagyunk, ahogyan említettük ezt Jézus mennybe menetele ünnepén, részletesebben beszéljünk. Mivel azonban, ahogyan ezt meg is szoktuk, már az ünnep másik napján kevesebben vagyunk jelen, ezért hagyjuk ezt a fejezetet, ha lehet így mondani, egy következő alkalomra, viszont nagyon alkalmas az ünnep másik napja arra is, hogy az egyháznak, a nagy keresztény egyháznak egy részegységéről, alapegységéről beszéljünk most, olyan alapegységéről, amelyről az apostolok cselekedeteiről írott könyvben az imént olvastunk. Hiszen arról szól Pál apostolnak mindhárom missziói útja, hogy egyre távolabbra jutva Jeruzsálemtől, mint amelyik központja Jézus küldetésének, életének, hiszen ott történt a kereszthalála, ott a feltámadás és a mennybe menetele is, hogy egyre távolabb jutva Jeruzsálemtől, újabb és újabb helyeken, falvakban és városokban gyülekezeteket hozott létre ő általa a Szentlélek, hiszen a Szentléleknek az ajándékával kaptak erőt, bölcsességet, és ahogyan ebben az ige szakaszban, amit hallottuk, sajátosan is előjön, lehetőséget egyáltalán arra, hogy megszólaljanak, és Jézusról tanúságot tegyenek olyanoknak, akik addig nem is hallottak róla, azt se tudták, hogy ki volt ő, de Pál és a munkatársai az igehirdetésükben, a bizonyságtételükben elmondták a Jézusról szóló tanúságtételüket, és ezt az igehirdetést áttüzesítette, átjárta, élővé és hatóvá tette a Szentlélek Istennek az ereje, és ezért történhetett meg az, hogy bármerre jártak, újabb és újabb gyülekezetek alakultak, ahol az emberek szerettek volna még többet megtudni Jézusról, ahol az emberek átadták az életüket, megbánva a bűneiket, elfogadva a bűneikre a bocsánatot, átadták életüket az Úr Jézusnak, és ahol Pálék távozása után is együtt maradtak, és aztán erről szólnak az apostol levelei, hogy ő hogyan gondozta őket távolról is, hogyan adott tanácsokat, hogyan szilárdult meg, elég csúnya szóval, és az később is történt meg, intézményesültek, állandósultak a létrejött közösségek, lettek keresztény gyülekezetekké. A mi gyülekezetünk is egy a sok közül. És ezért mi is hiszük és reméljük, hogy ahogyan a nagy egyházat megáldja, vezeti és oltalmazza az egyház ura, ugyanúgy a részegységeket, az alapegységeket, a gyülekezeteket is, és így bennünket is, a sukrói református gyülekezetet. Ezért tehát néhány gondolatot a saját gyülekezetünkről szeretnék elmondani, előre bocsátva azt, amit gondolom mindannyian tapasztaltunk már nem is egyszer, hogy milyen nagy élmény az, amikor eljutunk máshová, más tájakra, más országrészekbe, vagy akár az országhatárokon túl is más magyar református gyülekezetekbe, milyen erőt adó az, milyen nagy élmény az, hogy ott is éneklik a 90. Zsoltárt, hogy ott is ugyanazt a Bibliát olvassák, hogy ott is úgy mondják az úri imádságot, mint ahogy itt, hogy ott is hasonló a templom berendezése, mint a miénk. Nagyon nagy erőt ad az, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, nem vagyunk magunkban, mint ahogy tegnap mi is láttuk itt a saját templomban és saját istentiszteletünkön, hogy voltak teljesen idegenek, akik először járhattak ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben. Reméljük, hogy nekik is jó és nem rossz élmény volt az, hogy itt járhattak. Mindig, amikor a gyülekezetünkről beszélünk, akkor először természetesen arról kell szót ejtenünk, hogy mi mai református keresztjének hálásak vagyunk az előttünk itt élteknek. Az elmúlt évszázadok során nagyon sokan sokat tettek és áldoztak azért, hogy itt református gyülekezet jöhessen létre, élhessen, virágozhasson, és nagyon sok mindent megtettek, sokkal nehezebb körülmények között, mint amilyenek között mi élünk azért, hogy mindent, amit örököltek, fenntartsanak, ha lehet, fejlesztenek, és úgy adják tovább, hogy alkalmas legyen az utánuk jövő nemzedékeknek is arra, hogy itt Istent áldják, magasztalják, hogy itt gyülekezeti életet élhessenek. Mi is tehát, amikor saját gyülekezetünkre gondolunk, vagy arról beszélünk, mindig eszünkbe kell jutnia azoknak, a sukurói reformátusoknak, akik itt éltek, és sokat áldoztak, sokat dolgoztak azért, hogy azokat a kereteket, amelyeket mi ma látunk, létrehozzák és fenntartsák. Csak egy apróságot hadd említsek meg, hogy az egyik harangunkon a toronyban, 1813-as évszámban bevésve, ez azt jelenti, hogy 200 évvel ezelőtt öntötték azt a harangot, ez is olyan évforduló, amely bennünket erre emlékeztet, hogy nem velünk kezdődött itt az élet, hanem az előttünk jártak, nagyon sok mindent tettek azért, hogy a keresztény gyülekezet, a református gyülekezet olyan életet élhessen, amely ad azoknak, akik tagjai ennek a gyülekezetnek. Nem elsősorban vesz, persze elfogad, hanem mindenek előtt és mindenek fölött ad azoknak, akik tagjai a gyülekezetnek. És hogyha azt akarnánk a köszönet szaván túl megfogalmazni, hogy vajon mit tehetünk mi mai református keresztjének, akkor azt kell mondanunk, hogy meg kell becsülnünk elsősorban az előttünk jártaknak az életét, a munkáját, az áldozatát, hogy ne legyünk méltatlanok ő hozzájuk. Vajon hogyan lehet megbecsülni? Hogyan lehet igazán kifejezni a köszönetünket mindazért, amit ők megtettek? Tessék belegondolni, hogy 1623-as évszám volt azon a pecsétnyomon, amely sajnos megsemmisült, amelyet egyébként az ebben az évben újra készített bélyegzőinkben ismét feltüntettünk, hogy mindig emlékeztessen bennünket, és hát azokat, akikhez eljutnak a mi pecsétes irataink, hogy Csukoron 1623-ban már biztosan volt templommal rendelkező református gyülekezet, hogy az azóta eltelt időben mi mindent kellett átélniük, mi mindent kellett elszenvedniük, nyugodtan mondhatjuk itt, így, hiszen a török időkről beszélünk, azután a felszabadító háborúkról, azután az ellenreformációnak az idejéről, azután a Rákóczi szabadságharcról, és azután megint nagyon-nagyon nehéz évtizedekről, amikor Mária Terézia idejében igen-igen üldözték és elnyomták a református közösségeket, gyülekezeteket, többszörös kisebbségben éltek az elődeink sokszor, hiszen a magyarságukért sem dicsérték meg őket, és külön még a reformátusságukért pedig külön is hátratételben, igen finom kifejezés ez, volt részük. És mindezeket, az évtizedeket és évszázadokat ők hűségesen átvészelték, hűségesen átélték úgy, hogy megvallották a hitüket olyan körülmények között is, amikor azért nem csak anyagi áldozatokat, hanem annál súlyosabb áldozatokat is meg kellett hozniuk. Amikor tehát mi arról beszélünk, hogy hogyan köszönhetjük meg, hogyan lehetünk méltókká ehhez az örökséghez, akkor amellett, amiben igen szorgalmas a gyülekezetünk, hogy a látható külső kereteket fenntartja, amellett meg kell becsülnünk azt, ami őket is éltette, ez pedig éppen az, ami minden istentiszteleten a kezünkben van, a Szentírásnak az üzenete és a hitvallásainkhoz való ragaszkodás, mert ők is ezekhez ragaszkodtak. Ők is a Szentíráshoz, a magyar nyelvű Bibliákhoz, ők is a hitvallásokhoz. Az előbb említettük Mária Teréziát, akinek az egyik leghírhettebb cselekedete az volt, hogy a heidelbergi kátét, amelyet mi is mind a felnőtt konfirmációra, mind a gyermek konfirmációra készülőkkel szoktunk forgatni és átolvassuk, a heidelbergi kátét, annak a nyomtatását teljesen betiltotta, és elrendelte háromszor is, hogy minden példányát össze kell gyűjteni, és meg kell semmisíteni. És ezekben az évtizedekben is a magyar reformátusok egyébként kívülről tudva a kátét nem volt nehéz továbbadni, de mégis ragaszkodtak a nyomtatásához is, és mindenféle úton és módon és kalandos eseményeken át elérték azt, hogy a heidelbergi kátét továbbra is nyomtatták, továbbra is terjesztették, és tanították a felnövekvő nemzedékeknek. Nekünk ma minden a rendelkezésünkre áll, minden ki van nyomtatva, bővében vagyunk ezeknek az irataiknak. Természetesen, amikor azt hangsúlyozzuk, hogy ragaszkodjunk a Bibliához és a hitvallásainkhoz, akkor ma nem elsősorban a nyomtatásért kell küzdeni, hanem azért, hogy amit olvasunk ezekben a könyvekben, azokhoz mi is ragaszkodjunk. És ezért, szeretett testvéreim, másodszor arról beszélhetünk, hogy vajon mi tehát a mi feladatunk mai magyar református keresztényeknek. Az egyik az feltétlenül, amit mindig említünk, és mindig nagyon sokat gondolkodunk is rajta, hogy hogyan lehet fenntartanunk azokat a kereteket, amelyeket az elődeink kialakítottak, és ebben az utóbbi néhány évtizedben nagyon-nagyon sok minden történt itt. Mindenki dicséri az épületeinknek a szépségét kívülről és belülről. Sokszor meg is töltik a templomunkat különböző eseményeken, olyanok, akik most direkt mondom így turistaként érkeznek ide, részt vesznek például a hangversenyeken, mindig mindenki örül annak, hogy itt ilyen szép dolgokat talál, és a presbiterium pedig mindig így éppen most is olyan feladatokba vág bele, olyanokon gondolkodik, amelyek azt szolgálják, hogy ezeket a kereteket fenntartsuk. De azt nagyon kell hangsúlyoznunk szintén, hogy ezek csak keretek. Mind az előbb említett 200 éves harang, mind a templomunk, mind a gyülekezeti házunk, mind az egész környék, ez csupán keret, és ezzel nem lebecsülni akarjuk, hanem éppen, hogy megbecsülni a kereteket, akkor becsüli meg az ember igazán, hogyha megtölti tartalommal. És ez a másik, tehát amikor a saját feladatainkra gondolunk, és meg akarjuk érteni, hogy mi a mi feladatunk, akkor ez egészen biztosan a mi feladatunk, mindannyiunké, hogy ezeket a látható külső kereteket megtöltsük tartalommal. Nyilván ez nem csak a mi feladatunk, hanem minden gyülekezeté, és érdemes is körülnézni, akár a Reformátusok lapjában olvasni, akár a Calvin kalendáriumban átnézni, hogy mi mindennel igyekeznek, hányféle módon igyekeznek megtölteni tartalommal a magyarországi és a határon túli református gyülekezetek, vagy éppen az Ausztráliában vagy Amerikában élő református gyülekezetek tartalommal azokat a kereteket, amelyek mindenhol valamilyen módon rendelkezésre állnak. Nagyon sokan arra gondolnak, lelkészek, presbiterek, gyülekezeti tagok, hogy minél látványosabb eseményeket szervezve, minél nagyobb tömegeket megmozgató eseményeket szervezve lehet tartalommal megtölteni a kereteket. Én azt gondolom, én magam is próbáltam sokszor ilyeneket szervezni kisebb és nagyobb léptékekben, hogy ezek a látványos, nagy hírverést igénylő és jelentő események inkább még mindig a keretekhez tartoznak. Hiszen olyan alkalmakat hirdetünk, amelyre eljönnek olyanok is, akik egyébként nem szoktak a templomba járni, semmit sem máshol, akkor ez azt jelenti, hogy olyan keretet teremtettünk meg nekik, amelyet megértettek, amely érdekli őket, amely kíváncsivá teszi őket, és ezért eljönnek a templomba, nem is biztos, hogy gyülekezeti közösségbe. Ezért tehát ez az a keret, amely megszúrítja őket, de a tartalom még nem ez. A tartalomra ezután kell sort keríteni. Nehéz egyébként is, ezt ki kell mondanunk, nehéz versenyeznünk a világi rendezvényekkel. És azt hiszem, hogy nem is a mi dolgunk. Nagyon nehéz versenyezni azokkal a lehetőségekkel, amelyek ma az emberek, a családok, a gyerekek rendelkezésére állnak. A hitoktatásról több hete már beszéltem, hadd tegyem hozzá, hogy a gyermekeknél szintén igyekeztem, most már lassan 20 éve, hogy a hitoktatásban részt veszek, a gyerekekkel minden eszközt igyekeztem bevetni, hogy megragadjam az érdeklődésüket, a figyelmüket, hogy lekössem őket, hogy vonzóvá tegyem a hittanórát, és mindig újra és újra azt kellett tapasztalnom, hogy ha diavetítést, ha videóvetítést, hogyha játékokat szereztem be, hogy együtt játszhassunk, akkor soha nem tudtam utolérni azokat a technikai lehetőségeket, amik nem hogy az iskolában a rendelkezésre állnak, hanem amelyek otthon a családban megvannak. Otthon nagyobb tévé van, otthon színesebb a képernyő, otthon sokkal több játékuk van, mint amit a gyülekezet be tudott szerezni, és természetesen megtapasztaltuk, nagyon sokszor láttuk ennek a példáját, hogy valójában nem is az a fontos a gyereknek, hogy csillogó, fényesebb, vagy újabb, vagy modernebb legyen az a játék, vagy vetítő, hanem az igazi az volt, hogy együtt játszhattak. Mert már régóta mindig voltak a hittanon is olyan gyerekek, akiknek nem volt testvérük, akik egyedül éltek, és ezeknek különösen nagy élmény volt akár a hittanóra, akár a nyári tábor, amikor a lényeg az volt, hogy másokkal, hogy együtt játszhattak, és nem az volt a lényeg, hogy az jobb játéke, mint ami neki otthon van. Ha gyengébb játék is volt, de együtt lehetett a többiekkel, az mégis nagyobb élményt jelentett neki. És mégis azt kell látnunk, hogy ezek tehát olyan keretek, amelyek megteremtésével nem tudjuk felvenni a versenyt a körülöttünk lévő lehetőségekkel szemben, vagy, mert hát nem kell úgy érezni, hogy az szemben van, hanem azok mellett sem. Mi lehet tehát, ami mégis vonzó lehet a gyülekezetünk életében? És itt érdemes segítségül hívni a két hallott ige szakaszt. Mert ahogyan hallottuk, Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy tartsátok meg a parancsolataimat. Tartsátok meg a parancsolataimat. És a másik ige szakaszban pedig az apostolokról azt olvastuk, hogy ők pedig az evangéliumot hirdették. És én azt hiszem, sőt a meggyőződésem, hogy nekünk mindannyiunknak egyenként is, és mint a gyülekezet tagsága, közössége, nagyon érdemes ezt meggondolnunk, megszívlelnünk, szem előtt tartanunk, hogy mitől remélhetjük azt, hogy a gyülekezetünk élettel telik meg, vagy élettel teli marad, vagy még inkább virágzik. És itt érzem a különbséget, amely nagyon nagy a keretek között és a tartalom között. A keretek fenntartása nagyon fontos, a tartalom azonban még fontosabb, hiszen ahogyan megpróbáljuk a gyerekeket, mindig elhozzuk évelején a hittanosokat, ide a templomba felviszük, a toronyba a padlás, hogy nézzék meg, járjanak be mindent, tapintsanak meg mindent, hogy érzékeltessük, hogy ez mind az övéki is lehet, hogyha jönnek a gyülekezetbe. Ez önmagában nagyon kicsi hatásfokú, hiszen a szüleiket már nem tudom elhozni például a templomba, hiába mesél el otthon a hittanos szeptemberben, hogy voltunk a templomban, megint voltunk a templomban, a toronyban is fel, kinéztünk és megkocogtattuk a harangot a körmünkkel, meghúztuk egy kicsit. A szülő ettől nem jön el a következő vasárnap, és nem lesz tagja gyülekezetünknek. Nagyon fontos, hogy Jézus szavaira figyeljük, aki azt mondta, hogy tartsátok meg parancsaimat. Ez az, ami a keresztény gyülekezet közösségének a fő feladata, hogy úgy éljen egyénileg, családilag és a gyülekezet közösségében, úgy éljen a református keresztény ember a munkahelyén, bevásárlócsarnokban, mindenhol, hogy ő Jézusnak a gyermeke. Hogy tartsa meg azt, amit Jézus kíván az övéitől. Ez az egyedüli reményünk, hogy erre felfigyelnek mások is. Hogy ezt vonzónak találják, hogy kérdéseket tesznek fel, hogy hogy tudsz úgy élni. Hogyan lehet egyáltalán ilyen életvitelt vinni, amely sokszor ütközik azzal, ami megszokott, amit ajánlanak, ami trendi, amit a médiumokban
olvasni, vagy olvasni lehet, hogy amit ábrázolnak, amit kívánatosnak mutatnak be. És jól kell látnunk, hogyha nem merjük vállalni az ütközést, vagy a különbözőséget a mindennapokkal, akkor nem lesz vonzó a református gyülekezet és a templomba járó embereknek az élet a többiek számára. Ha pedig nem lesz vonzó, akkor nem fognak jönni, nem fognak érdeklődni, nem fogják kérdezni, hogy mitől más a ti életetek. Sokszor gondolkoztam ezen, hogy vajon, de mit lehet mondani? Hát mi az, amiben nekünk különböznünk kell? Mi az, amit talán akár erőltetve is gondoljuk, másként kell csinálnunk? Hiszen nem a ruhaviseletünk, nem az öltözködésünk, még csak nem is talán az áldás, békesség, köszöntés, amit hallanak persze a forróbeliek is az, ami igazán megmutatja azt, hogy mi másként élünk, mint ők, hanem az, amit a Bibliában olvasunk, akár a 10 parancsolatban, akár az első gyülekezetek életéről írt tudósításokban, az pedig a szeretet, a 10 parancsolat megtartása, a saját érdekeinknek elé helyezni, Isten ügyének az érdekét, megtartani azokat az értékeket, amelyeket a Bibliában olvasunk, és amelyeket fellazított, amelyeket igyekszik negligálni, megsemmisíteni, érdektelenné tenni a mai tömeghatás és a reklámhatás, nekünk ezekkel szemben éppen ahhoz kell ragaszkodnunk, amit a Szentírásban olvasunk. Ez az egyik tehát, hogy Jézus azt mondja, tartsátok meg parancsaimat, a másik pedig, amit az apostolok cselekedeteiről írt könyvben olvastunk, az az, hogy az evangéliumot hirdették Pál és munkatársai, az apostolok. Az evangélium pedig az örök életnek a beszéde. És ők hirdették, és az ige hirdetésüket megáldotta, átforrósította, áttüzesítette a Szentléleknek az ereje, de maga Pál is ír arról, hogy az ige hirdetés önmagában kevés volna, ő is, meg a munkatársa is, az élet példájukkal támasztották alá, hitelesítették azt, amit elmondtak. És őket is megtámadták. A keresztény gyülekezetek tagja is, hogy miért tanítjátok ezt, miért mondjátok azt, mi másként szeretnénk. Pál apostol akkor mindig azt tudta válaszolni, hogy mi is így élünk. Így, ahogyan elmondtuk nektek. Nem iszunk bort, miközben nektek vizet prédikálunk, hanem mi is vizet iszunk, hitelesítették az élet példájukkal azt, amit elmondtak. És ezért értjük úgy, mi a reformáció egyházai, hogy a gyülekezetek minden tagjának van feladata Isten ország építésében, mert ha nem is mindenki áll a szószékre, ha nem is mindenki megy a hittanórát tartani az óvodába vagy az iskolába, de mindenkinek a maga élete területén, igenis van lehetősége, módja, felelőssége, feladata abban, hogy az élet példájával hitelesítse azt, ami elhangzik a szószékről, ami a Bibliában meg van írva, ahogyan a gyerekekkel foglalkozunk. Csak akkor, hogyha az élet példán egyénileg, családilag és gyülekezeti közösségileg hitelesíti azt, amit szavakkal elmondunk, csak akkor van lehetőségünk, reményünk arra, hogy azok, akik közömbösek az egyház iránt, akik nem nagyon akarnak hallani az Úristenről, akik olyan elégedett életet élnek a maguk módján, hogy azok felfigyeljenek az evangéliumra, felfigyeljenek Isten Jézus parancsának a megtartására, összefoglalva, hogy felfigyeljenek a tartalomra. Én azért szoktam imádkozni rendszeresen, hogy a gyülekezetünk ehhez a feladatához, a küldetése, betöltése, ez bölcsességet, erőt, belátást és hűséget kapjon az egyház urától, aki úgy teljesíti az ígéretét, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, hogy Szent Lelkét küldte el, Szent Lelkét tölti ki, Szent Lelkét ajándékozza ma is egyházának, gyülekezeteinek és az ő benne hívőknek. Amen.